Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az előző blogban ígértük, egy picit a sportórákkal és az okosórákkal fogunk foglalkozni, és ezt azért veszem ketté ezt a két kategóriát, mert ez ténylegesen két kategória. Alapvetően azt kell látnunk, hogy amikor az okosóra mint termék megjelent a piacon, és ez most már sok évvel ezelőtt történt, akkor ugye elsősorban a Google próbálta ezt meglovagolni, és a Wear OS-szel létrehozott egy olyan platformot, amire sok-sok gyártó, sok-sokféle órát tudott tervezni. Ugye a Motorola, az LG, a Samsung, tehát sokan beszálltak ebbe a történetbe. Aztán megérkezett az Apple is a saját megoldásával, és közben elkezdtek hát kisebb kínai cégek, és aztán nagyobb kínai cégek is beszállni, ugye a Huawei, a Honor, az Amazfit, a Xiaomi, most már tényleg rengetegféle okosórát lehet kapni. Nyilván megítélés kérdése, hogy mikortól nevezünk egy órát okosnak. Nekünk volt egy ilyen elképzelésünk, hogy onnantól okosóra egy okosóra, hogy lehet rá telepíteni alkalmazásokat. Ezt nyilván nem minden okosóra tudja, amit okosóraként hirdetnek, de aztán kiderült, hogy a felhasználók nagy többségének nem biztos, hogy kellenek extra alkalmazások. Tehát, hogyha megérkeznek az értesítések, van púzusmérés, némi aktivitáskövetés, esetleg távolról vezérelhető zenelejátszó és kamera, akkor az már elég okos ahhoz, hogy okosórának tekintsük. Mások meg azt mondják, hogy hát azért jó lenne, hogyha lenne benne navigáció, tudnék vele fizetni, fel tudnék rátenni bizonyos alkalmazásokat, amik nekem fontosak, például mondjuk egy olyan vezérlőt, ami az okos otthonos berendezéseimet a csuklomról tudja irányítani. Tehát hozzáállás, habitus kérdése, hogy mit tekintünk okosórának, de a lényeg az, hogy ez egy kategória, ami az elmúlt években egy elég széles portfólióvá duzzadt, és egészen filléres órákat is lehet vásárolni, amik nem kerülnek többe, mint egy kétszemélyes vacsora ára, és egészen el lehet menni a csillagos égig árazásban, mint ahogy ugye ez a kvázi mondhatjuk azt, hogy a normál órákra is igaz, ott is a fillérestől a csillagászati összegig tartó árskálán tudnak mozogni az ügyfelek. De van egy másik vonala ennek a történetnek, ami azoknak a cégeknek a termékeit jelenti, akik alapvetően a sportvilágából érkeztek, és eddig is mindenféle olyan szenzorokat és berendezéseket próbáltak kellendővé tenni, amelyek a komolyabb sportolást monitorozzák, segítik, kiértékelik, analizálják, javaslatokat adnak, egyáltalán egy olyan kvázi digitális személyi edzőt biztosítanak, ami ugye egy órában ölt testet leginkább, mert hát ugye azt a legkönnyebb magunkkal vinni, és egyébként is tök hasznos, hogyha a csuklónkon van, de ezek a cégek ugye nem az okostelefonos irányból érkeztek, tehát nekik nincsen tapasztalatuk azzal, hogy hogyan kell egy kezelőfelületet összerakni, nincsen tapasztalatuk azzal, hogy hogyan működnek azok a szoftverek, gesztusok, megoldások, amik egy telefonon sok-sok év alatt kicsiszolódtak, hanem ők elsősorban a sportra teszik a fókuszt. És van sok ilyen cég, ugye a Garminról fogunk most elsősorban beszélni, mert pont Fenix 7-et teszteltünk, de lehet mondani a Polart is akár, meg a Suntót, tehát sok-sok ilyen cég van, aki ezen a vonalon mozog, és felmerült nyilván az az igény egy bizonyos ponton az ügyfeleknél, akik sportórákat használnak, hogy hát nagyon jó, hogy ilyen sok mindent tud az én órám, hogy ennyiféle adatot tud rögzíteni és elemezni, de hát igazából, ha már itt van a csuklómon, és van benne egy hardware, van rajta egy kijelző, és a telefonommal kommunikál, akkor akár lehetne okosabb is, mint amennyire okos most. És ezt az igényt, ezt természetesen látják ezek a gyártók is, és mindenki megpróbálja valamennyire a saját sportóráját okosabbá tenni, vagy leginkább kommerszebbé tenni a sporton túlmutató funkciók tekintetében. A Garminnál a Fenix 7 az új széria, ami három tagot számlál, van nekünk a Fenix 7 sima, ami ugye a leggyakrabban vásárolt modell, van belőle egy S kivitel, ami valamivel kisebb, és ezért elsősorban inkább hölgy felhasználóknak javasolják, de most pont a tesztidőszak alatt találkoztam én olyan emberrel, aki azt mondta, hogy hát a sima 7-es az azért nagyon bumfordi a számára, mert neki nagyon vékony csuklója van, és ezért a 7S-ből is van abszolút férfias színvilágú kivitel, amit bátran hordhat bárki, és van egyébként egy csúcskategóriás 7X is, ami még egy picivel nagyobb, és az a nagy újdonság benne, hogy a karimáján van egy zseblámpa, amivel egyrészt lehet normál esetben világítani, mint egy zseblámpával, másrészt lehet vele mindenféle SOS jeleket leadni, hogyha valaki az erdőben eltörni a lábát éjjel, és ezzel szeretné jelezni, hogy hol van. Harmadrészt pedig működik ilyen furcsa zseblámpaként is, ami futás közben csak akkor kapcsolja fel a világítást, amikor éppen előrefelé lendül a kezünk, és ezzel segít abban, hogy megvilágíthassuk az ösvényt. Szóval ez a három készülék van, és akkor ezeket is lehet még külön csavargatni azzal, hogy zafírkristály üveget szeretnénk rá, vagy esetleg egy olyan felületet az üvegre, ami nap fény hatására valamennyi töltést biztosít extraként az akkumulátor számára. Azt mondják, hogy ha nagyon sokat tapasztatjuk, mondjuk 3 napon keresztül folyamatosan napfény éri az órát, akkor abból nyer plusz 1 napnyi üzemidőt. Nem feltétlenül hiszem, hogy ez mindenkinek létszükség lett, már csak azért sem, mert a Phoenix 7 úgy önmagától is simán megy egy hétig mindenféle különleges igénybevétel mellett is. Tehát én az összes szenzort és állandó monitorozást bekapcsolom rajta, és még elmegyek futni, kerékpározni, edzeni, úszni, vagy bármi, akkor is hetente egyszer kell felrakni a töltőre, ami 2,5 óra alatt egyébként teljesen csutkára is tölti a berendezést, és megint egy hétig nem kell keresnünk a töltést. Ennek a hosszú üzemidőnek nyilvánvalóan az az egyik titka, hogy ezekben az órákban nem olyan kijelző van, mint a Commerce-nek tekinthető Huawei, Samsung vagy Apple órákban, tehát nem egy ilyen nagyon kontrasztos, nagyon fényes AMOLED panelről van szó, hanem egy transzreflektív panelt használnak, ami azt jelenti, hogy ennek nincs konkrét háttérvilágítása, hanem a ráeső fény úgy tükröződik, hogy kontrasztosabbá teszi a rajta lévő feliratokat, ha pedig esti környezetben használjuk, akkor egy külön gombbal tudunk kapcsolni lámpát, illetve igény szerint be lehet állítani, hogy csuklómozdulatra is felkapcsoljon a háttérvilágítás, de folyamatosan megy a kijelző, ám mégis alig fogyaszt bármit, szóval ez mindenképpen egy olyan dolog, ami nagyon nagyban hozzásegíti a Garmin órákat ahhoz, hogy ilyen hosszú üzemidővel tudjanak rendelkezni, és akik komolyan veszik ezt a sport dolgot, és maratonra mennek el, meg ultramaratonra, meg éjszakai futásra, meg hosszú túrázásokra, azoknak sokkal fontosabb az, hogy ténylegesen végigbírja energiával az óra, mint az, hogy mennyire vibrálóan élénk rajta a kijelzés. A Garminnak egy nagyon komoly analitikus intelligenciája dolgozik, nem feltétlenül csak az órán, hanem a kapcsolódó szoftverben is, amit ugye a telefonunkra töltünk le. Ez egészen kifinomult módon bánik azokkal a szenzorokkal, amik egy ilyen órában be vannak építve, és itt ugye nem csak a púzus mérőszenzorra lehet gondolni, meg a gyroszenzorra, meg a mozgásérzékelő szenzorra, hanem a barométerre, a vérnyomás mérésre, illetve a véroxigén mérésre, a külső hőmérséklet mérésre, tehát meg ahhoz a több csatornás GPS-re, ami ugye az útvonalat segít rögzíteni. Tehát egy nagyon komoly mennyiségű szenzor halom van beépítve itt-ott egy ilyen órába, és ezek a szenzorok, ezek mind adatokat biztosítanak a szoftver számára, és a szoftverben pedig van egy olyan algoritmus, ami nagyon sok tapasztalat alapján megpróbálja ezeket úgy elemezni, hogy kitalálja, hogy a felhasználó éppen mit csinál, és a lehető legpontosabban detektálja azt, hogy éppen hogy érzi magát, mennyi energiája maradt, és egyáltalán milyen izomcsoportokat mozgat meg. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ha az ember egy Phoenix 7-tel elmegy egy edzőterembe, és azt mondja az órának, hogy most súlyzózás fog következni, és utána leülünk különböző gépekhez, és mindenféle gyakorlatokat csinál, és csak annyi dolga van, hogy amikor az egyes szériák között vált, akkor megnyom az órán egy gombot, hogy most egy másik következik, akkor az edzés végén egyrészt az óra tudja, hogy melyik gyakorlatból mennyi szériát csináltunk, másrészt a gyakorlatok legalább 60-70%-át tökéletesen felismeri, hogy az fekvőtámasz, hajlítás, guggolás vagy bármi egyéb, és ami ennél még komolyabb fegyvertény és még látványosabb eredmény, hogy kapunk 2 sematikus ábrát arról, hogy mely izomcsoportokat dolgoztattuk meg, és milyen intenzitással. És ezt egy csuklónkra szerelt készülék számolja ki. Szóval, hogy egészen elképesztő szintű adatmennyiségből dolgozik, és nagyon jó analitikus képességekkel rendelkezik, kifejezetten arra találták ki, hogy aki komolyan veszi a sportot, az komoly eredményeket is lásson, komoly visszajelzéseket kapjon, és komoly statisztikákat tudjon nézni a saját teljesítményével kapcsolatosan. Olyan finomságokat lehet állítani, hogy egy maratonfutásnál mikor kell egy kicsit lassítani, mikor kell gyorsítani. Meg lehet azt állapítani, hogy az ember hány méter magasra ment, mikor milyen sebessége volt, hol volt a legmagasabb a pulzusa, mi volt a VO2 max értéke. Rengeteg dolgot ki lehet belőle szedni információt, és természetesen a szoftver állandóan bíztat, különböző ilyen gamifikációs megoldásokkal próbálja segíteni azt, hogy az ember úgy érezze, hogy egy picivel jobb teljesítményt nyújtott, mint az előző napon. Ha megadjuk az összes testadatunkat, akkor ő az életkorunkból, a testtömegünkből, a magasságunkból kiszámolja azt, hogy mit tekint ajánlott lépésszámnak egy nap. Ha elérjük az aktuális lépésszámot, amit ő kigondolt, akkor egyrészt hát nyilván meg vagyunk dicsérve, másrészt a következő napon egy pár százalékkal többet irányoz elő, ha azt is elérjük, akkor megint emeli a tétet, és egészen addig facsarja és emelgeti a tétet, amíg azt tudjuk teljesíteni. Ha valamelyik nap ez nem jön össze, akkor visszaveszi a célszámokat. Tehát egy ilyen, van benne ilyen motivációs faktor is. Természetesen lehet az elégetett kalóriát mérni, be tudjuk táplálni azt, hogy mennyi kalóriát vittünk be, abból ő kiszámolja, hogy ez mennyire van rendben, vagy nincs rendben. Szóval egy nagyon, nagyon komplex és komoly megoldás. És hát, hogyha a kültéren használjuk, akkor a GPS modul, ami most megint egy fejlesztett verzió, az döbbenetesen pontos térképet rajzol az útvonalunkról, és amit utána tudunk exportálni, és nézegetni, és méterről méterre áttekinteni, hogy hol mit csináltunk. És vannak térképek is az órán, amik főleg ugye tájfutóknak segítenek, tökéletes részletességű turista útvonalas és futós térképek vannak elérhetőek, amik teljesen ingyenesek, tehát hogy kvázi az óra árába bele vannak építve, ezek folyamatosan frissülnek, nyilván nem fér rá az egész világ összes turista útvonala magának az órának a kapacitására, de egy kapcsolódó alkalmazással tudjuk cserélgetni azt, hogy éppen a Európa mely pontján szeretnénk tenni egy hosszabb túrát, és akkor az annak megfelelő térképet tudjuk áttölteni, és onnantól kezdve neki lehet indulni, és ez nyilván offline térkép, tehát ez azt jelenti, hogy ezt akkor is fogjuk tudni használni, hogyha zéró térerő van a környéken. Tehát ezekre van kitalálva egy ilyen berendezés. Az úszásnál a csapásszámot is tudja mérni, a medence hosszot be lehet neki állítani, akkor kiszámolja, hány hosszt úsztunk, melyik hossz mennyire volt gyenge vagy erős, jobb, mint az előző, mik a tendencia. Biciklizésnél ugyanezek a dolgok előfordulnak, tekerésszámot lehet nézni. Még külön e-bike üzemmód is van, ami feltételezi azt, hogy egy rásegítéses kerékpárral haladunk, és ennek megfelelően számolja ki, hogy mennyi kalóriát égettünk el. Tehát tényleg egy nagyon komplex dolog, látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztak vele, külön van szoftver a golfosok számára, külön van szoftver a búvárok számára, tehát egy roppant módon összetett berendezés, ami teljes egészében látszik, hogy erre a sportvonalra van felépítve. De ugye az a helyzet, hogy okosóraként is jól lenne használni. És itt már vannak problémák. Egyrészt a Fenix 7 az első olyan Fenix óra, már pedig ez a Garminnak majdnem hogy a csúcskategóriás kivitele, aminek a kijelzője most már érintésérzékeny, eddig erről szó nem volt. A Karimán 5 gombunk van, egyébként jelen pillanatban is hiába érintésérzékeny a kijelző, ezzel az 5 gombbal tökéletesen lehet navigálni abban a meglehetősen egyszerű menüben, amit a Garmin képvisel. Ha viszont már érintőkijelzőt tesznek egy órába, akkor szerintem az ügyfelek azért elvárják, hogy annak legyen is értelme, ne csak annyi, hogy az értesítések között új mozdulatokkal tudok váltani, hanem bizonyos funkciók legyenek már egy picit egyszerűbbek, hogy nekem ne 5 gombot kelljen felváltva nyomogatni, hogy eljussak mondjuk abba a menüpontba, amiben néma üzemmódra teszem az órát, vagy kikapcsolom a rezgést, hanem jó lenne, hogyha ezt meg lehetne oldani az érintős felületről is, de erre egyelőre nem maradt a sok sportos innováció és tudás mellett kapacitása a cégnek, mert például a főképernyőről csak lefelé irányban tudunk elindulni érintéssel, és akár lefelé, akár fölfelé húzzuk az ujjunkat, ugyanabba az almenüpontba jutunk, ami a napi tevékenységeinket összegzi, oldalirányban nem lehet vele dolgozni, maguk a számlapok azok nagyon sokfélék, nagyon összetettek, különböző módon lehet őket paraméterezni, tényleg egészen sok adatot ki lehet rakni már magára az alapszámlapra is, De hiába van rajta több mezőnyi adat arról, hogy éppen mennyi a pulzusunk, milyen a véroxigén szintünk, milyen volt az alvás minőségünk, a főképernyőn ezeket az értékeket megérintve nem jutunk el az aktuális funkcióhoz, mert a főképernyők nem interaktívak, hanem csak kidobálnak adatokat, aztán lehet őket nézegetni maximum, de nem tudunk velük kapcsolatba kerülni, csak hogyha külön visszamászunk a menürendszer bugyraiba, az öt gombot használgatva, és belejutunk abba a funkcióba, amiket a leginkább érdekel. Tehát, hogy vannak ilyen kezelésbeli sutaságok, amiket nem követel egy Apple, nem követel egy Samsung. Ők ebben nagyon ügyesek, hogy hogyan lehet úgy az ügyfél ujja alá dolgozni egy óra méretű kijelzővel is, hogy soha ne üssünk félre, hogy a görgetések folyamatosak legyenek, hogy mindenhonnan el lehessen jutni mindenhova, hogy egyértelmű legyen, hogy miből mi nyílik meg, és melyik menüpontot hol találjuk meg. Na ez az, amiben a Garmin például egyáltalán nem erős. És ez azért furcsa nekem egy picit, mert közben meg amit meg statisztikailag, meg sport szempontból össze tudnak hozni, az világbajnok, és tényleg minden szempontból kivételes, de ha az ember normál óraként tekint rá, akkor egy picit ilyen nyögvenyelős lesz, egy picit olyan teszetosza, tehát lehet érezni azt, hogy nem ebből az irányból érkeztek ebbe a kategóriába, hanem ők elsősorban a sport felől fogják meg a dolgot. És mindezek mellett pedig el kell mondjuk, hogy a Garminnak régebb óta van olyan órán keresztül történő mobilfizetési megoldása, mint a Samsungnak, vagy akár az Apple-nek Magyarországon, mert a Garmin Pay rendszer most már évek óta működik szuperül magyar bankkártyákkal is, és könnyedén lehet órával fizetni, tehát, hogy bizonyos dolgokban pedig kifejezetten innovatívan állnak a történethez, és ez a mai napig kiválóan működik, szóval egy ilyen nagyon vegyes felvágott lesz az embernek az érzése a tesztidőszak után, ami most már lassan két hetes, és ebben a két hetes időszakban egyszer volt szükség arra, hogy feltöltsem az órát, és azt kell mondjam, hogy aki sportol, aki komolyan veszi, aki egy maratonra készül, vagy aki tényleg hosszú távokat, akár éjszaka, akár olyan helyeken túrázik, vagy tájfut, ami nem az átlag emberek műfaja, annak nyilvánvalóan egy ilyen magas árkategóriai sportóra az egy nagyon hasznos társ. Azok, akik csak hobbi szinten mozognak, néha elmennek edzőterembe, felállnak egy futópadra, sétálnak egy jót, talán picit bringáznak, nekik valószínűleg nincs szükségük ekkora tudásra és ilyen analitikus képességekre, de mindazok, akik ezt a sportdolgot komolyan veszik, azoknak még mindig azt lehet mondani, hogy bár ténylegesen láthatóan sokat fejlődik egy Samsung, egy Huawei, egy Apple, egy Amazfit is ilyen szempontból, de a műfaj csúcsa az alapvetően a Garmin és azok a többi gyártók, mint például a Polar, akik tényleg most már mondhatni, hogy évtizedek óta foglalkoznak ilyen kütyükkel, lehet, hogy nem lesz egy csillivilli, fantasztikus kijelzőjű és minden funkcióval egyszerre bíró berendezés az órából, de sport szempontjából ezek a modellek nem véletlenül kerülnek annyiba amennyiben, mert ezek nagyon nem olcsó kütyük, de mindent tudnak, amit el lehet várni ebben a témában, és további extra kiegészítőkkel is fel lehet őket ruházni, mellkaspánttal, pedálfordulat mérővel, tehát rengeteg olyan sok-sokféle megoldás van, amivel még tovább lehet növelni az analitikus képességeket, ami tényleg azoknak fontos és azoknak számít, akik a sportot ugyanolyan komolyan veszik, mint amilyen komolyan veszi maga a Garmin is azt, hogy ilyen sportórákat hozzon létre. Ennyi fér bele a mai szenzorba. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!